Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Isten tiszteletünk megáldása, ige hallgatásunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim Istenek igéjét, úgy, amiképpen szól hozzánk a Sámuel első könyvéből, a 16. rész első versétől, a 13. versig terjedő ige szakaszból a következőképpen. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta: vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mond: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és ezt kérdezték: békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal felelte: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat is, jöjjetek velem az áldozatra. És miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vitte oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Ekkor azt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Imádkozzunk! Úrunk, hálát el, szívvel köszönjük meg néked életünk elmúlt napjainak az eseményeit. Úrunk, köszönjük néked azt, hogy azt mondhatjuk, hogy irgalmasságot cselekedtél velünk, a te népeddel, hogy könyörültél rajtunk. És hadd köszönjük meg néked, Úrunk, azt, hogy még nem járt le a kegyelmi idő. Úrunk, oly sok minden van a hátunk mögött. Oly sok esemény, történés, oly sok találkozás, oly sok új és régi ismerettség. Úrunk, mi megköszönjük néked azt, hogy mindezeket adtad, hogy mindezeket lehetővé tetted. Úrunk, hadd kérjünk mégis arra, hogy mindezekből, amikor mi tapasztaltunk, oly sok fáradtságot, fáradozást, keserűséget is, akkor legyen számunkra ez olyan esemény, és olyan sok-sok történés, ami hitünket erősíti, ami a benned való ismereteinket gyarapítja, és ami hozzád vezet és hozzád köt. Úrunk, hadd köszönjük meg néked azt, amit az igében hallottunk. Hadd köszönjük meg néked azt, hogy megtudhatjuk azt, hogy ami igazán fontos számunkra, az szemmel nem látható. És hadd köszönjük meg néked azt, Urunk, hogy elhangozhatott Betlehemnek a neve. Azért a településé, ahol te a láthatatlan és hatalmas Isten láthatóvá, szemmel láthatóvá és kézzel foghatóvá tetted magadat, hogy mi könnyebben hihessünk, hogy mi könnyebben elfogadhassuk mindazt az igazságot, amelyet te készítettél el a mi számunkra. Úrunk, ezen a délelőttön hadd könyörögjünk te szent lelkednek a kiáradásáért. Azért, hogy te szólj hozzánk, mert ha nem te szólsz, akkor mindenkinél szánalmasabbak vagyunk. Urunk, fogadd el a mi hódolásunkat. Fogadd el a mi előtted való meghajlásunkat. Urunk, könyörülj rajtunk, gyarló, bűnös gyermekeide. És hadd kérjünk arra, hogy szólj hozzánk. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Egészen bizonyos vagyok abban, testvéreim, hogy nagyon sokan ismerik közületek azt a kedves gyermek történetet, amelyet Saint-Exupéry írt a kis hercegről. Ebben a történetben, amely oly sok gyermek szívet átmelengetett már, van egy csodálatos igazság. És ez a következőképpen hangzik. Igazán jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán fontos, az a szemével. szemnek láthatatlan. A gyarlósága az az embernek, hogy felnövekedvén át kell élnie, és meg kell tapasztalni a dolgokat. Át kell élnie, és meg kell tapasztalni olyan dolgokat, amelyek arra vezetik, hogy a meséket, a meséknek a világát. Tartalmazzanak ezek bármennyi igazságot is, bármennyire szépítsék is a gyermeki lelket, ezt felnőttként hajlamosak vagyunk teljesen félretenni. Isten óvjon bennünket azonban attól, hogy mindazt az üzenetet, mindazt, amit számunkra elkészített mára, azt mi mesének, a valóságtól távol állónak gondoljuk. Hiszem és vallom, testvéreim, azt, hogy vannak olyan célzottan megfogalmazott és leírt igék a Szentírásban, amelyek szinte kimondottan azokhoz az emberekhez szólnak, akik azt a hitetlen emberi, hiszem, ha látom, okoskodást képviselik egész életükben, ami semmiképpen sem áll meg a Szentírás mérlegén. A legnyilvánvalóbb és a legismertebb ilyen ige, amely alapján húsvét után volt alkalmam bizonyságot tenni, a Tamás története, akiért visszamegy az Úr, hogy segítsen hitetlenségén. A legnyilvánvalóbb megfogalmazás annak, hogy ha nem látom, ha nem érintem és nem hiszem, ez tőle ered. Viszont a mai igében is valami olyasmi hangzik el, ami a mi figyelmünket erre kell, hogy irányítsa. Az, hogy hogyan ütközik meg a testi látásmód, az emberi tapasztalás, és hogyan ütközik meg a lelki, hitbéli látásmód. Hiszen Dávid kiválasztásának és felkenetésének a története is éppen ezt húzza alá, ez kap hangsúlyt, hogy nem az a fontos, amit lát az ember. És elsősorban hadd mondjam azt, nem is az a fontos, hogy az ember hogyan lát dolgokat. Az igazán fontos az, hogy magát az embert és az embernek a szívét hogyan látja Isten, hogyan teszi mérlegre és hogyan dönt felőle. Ez az ige így hangzik, nem az a fontos, amit lát az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Egészen különleges dolog az, hogy legelőször az esik a testi látásnak a csapdájába, hibájába, az ítél test szerint, aki Istennek a szolgája és Istennek az embere, Sámuel. Őt kell, hogy legelőször Isten ebben a látásbeli tévedésben kiigazítsa. Éppen ő az, aki felszínesen a testi látás szerint, a testi erő szerint, a külső szépség szerint ítél meg valakit. Íme még Isten emberét is megtéveszti a külső. Ebben a történetben csak utalásként hangzik el az engedetlensége miatt elvetett királynak, Saulnak a neve és a személye. Akkor azonban, amikor Sámuel meglátja Isainak, a betlehemi Isainak az elsőszülött fiát, óhatatlanul eszébe kell, hogy jusson, ahogyan nekünk is. Az a jelenet, amikor először találkozik Saullal, amikor a nép kívánságára felkeni őt királlyá. Ezt mondja róla az ige, volt egy tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között. Egy fejjel magasabb volt az egész népnél. És bizony akkor, amikor Sámuel, a bír, a próféta, Istennek mindenképpen engedelmeskedő szolgája meglátja a megérkezése után Betlehemben Isainak elsőszülött fiát, Eliábot, ugyan ez történik. Lát egy szép külsejű, jól megtermett férfiút, és azt gondolja magában, hogy biztosan ez lesz az Úrnak a felkentje. Milyen fájdalmas, hogy legelőször neki kell csalódnia. Mert a látása emberi látás, és nem lélek szerinti, test szerinti, és nem hitbéli látás. Hisz az Úr mondja azt neki rögtön, ne tekints az ő megjelenésére, se termetes növésére. Sámuel ugyanis megmarad azon a szinten, hogy pontosan ez szerint ítél. Sohasem látta még ezt a fiatal embert. Nem ismerte őt. Nem tudhatta, milyen dolgok vannak az ő szívében, milyen vágyak, érzések, milyen tervek. Ez Istennek a titka. Ő a külső szerint szemléli ezt a férfiút, és alkalmasnak látja arra, hogy Izrael felkentje legyen. Valójában egyetlen dolog van, ami Sámuel szemében Eliábot alkalmassá teszi arra, hogy ő legyen Saulnak az utódja, ez pedig az, hogy ő maga is szép termetű férfi, aki alkalmas arra, hogy Izrael seregeit vezesse. Isten azonban nem akad el a felszínnél, sőt. Ha figyelmesen hallgattuk a hosszabban felolvasott igét, azt hallhattuk abból, hogy ezzel kezdődik, hogy meddig bánkodsz még Sámuel, Saul miatt, hiszen én elvetettem őt. Isten mindent elkövetett azért, hogy ezt az embert, akit arra méltatott, hogy Izrael legelső királya legyen, a legkisebb Benyámin törzséből, mindent elkövetett azért, hogy ezt az embert megtartsa és megmentse. Viszont az ő engedetlensége az, ami végérvényessé teszi az ő elvetetését, és azzal, hogy Dávid lesz felkenve királyá, Saul testileg ugyan még király, valójában Isten értékrendje, Isten törvénye szerint már csak trónvitorló. És hogyha róla halljuk azt, hogy elvetette őt, Isten azt mondjuk, hogy igen, tudjuk mi ennek az oka. Tudjuk azt, hogy milyen indulatok vannak a szívében. Sámuel maga az, aki azt mondja az Úrnak, hogy hát hogyan mehetnék el Betlehembe, hiszen ha megtudja a Saul, hogy én felkentem valakit az ő utódjául, bizonnyal megölet. Ott van ez az indulat Saul szívében. Ott lesz majd az indulat, hogy elpusztítsa az Úrnak a felkentjét, Dávidot, hiszen többször az életére tör. Aztán, amikor kicsúszik a kezéből, akkor az ő saját fiának, Jonatánnak, Dávid barátjának az életét is fenyegeti. És nem jöhet vissza majd attól sem, amikor beindul a bűnnek ez a hatalmas hó görgetege, lavinája, hogy a Nóbi szentének a papjait, akik 85-en voltak, és segítették Dávidot azzal, hogy elbújtatták és eledelt adtak neki, hogy ezeket egy szálig megöleti. Ez Saul. Az ő cselekedeteit tudjuk, ismerjük. És azt mondjuk, hogy igen, Uram, igazad van. Egy ilyen ember valóban nem lehet a te felkented, mert nem méltó arra, hogy a te választottad legyen. De mi a helyzet Eliábban? Hiszen azután, hogy azt mondja az Úr, hogy Sámuel, ne tekints az ő megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mit mondhatunk erről? Alig tudunk valamit erről a fiatalemberről. Igazából egyetlen dolog van, ami alapján azt mondhatjuk, hogy Isten döntése helyes és megáll. Hogy ő az, aki elsőszülöttként majd képtelen lesz elfogadni azt, hogy a nyolcat szülött gyermek, a legkisebb Dávid lesz Saulnak a követője. Ő lesz a felkentje. Van egy rövid jelenet abban a történetben, amikor a filiszteusokkal szemben állnak az izraeliták, amikor a három idősebb fia Isainak Saullal együtt ugye táborba száll, és utána küldi Isai a legkisebb fiút, a három testvérnek, hogy hírt hozzon feléjük. És ezt olvassuk. Amikor legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és azt mondta, minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány ihot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és hogy rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni, és azért jöttél ide. Íme ilyen indulat van annak a testvérnek a szívében, aki szemtanúja annak, hogy Isten választotja, Isten szolgálja, felkente az ő testvérét, királyá. És azt kell mondani, hogy Isten döntése ebben a helyzetben is megáll. Mert honnan tudhatná ez az ember, hogy éppen Dávid lesz az, akinek a keze által a hatalmas Isten megszabadítja az ő népét az ellenségtől. És ő lesz az, aki elpusztítja a már 40 napja Izraelt és Izrael istenét gyalázó Góliátot. Isten nem akad meg a felszínnél. Isten sohasem a felszín a külső alapján ítél, nem a felszínt nézi, hanem a valóságot látja. Ránk mindig döntő hatással van az, amit látunk. Egy ember megítélésénél talán a legelső és tartós számunkra, az első tartós benyomás az, hogy hogyan is néz ki. Milyen a külleme? Milyen az ápoltsága? Talán ezt sem vétek elmondani. És itt nem arról van szó, hogy az, amilyennek megteremtett Isten, az most helyes vagy helytelen. Az a lényeges, hogy az igazi titkok azok a szívben vannak, és ezek az ember szeme előtt elrejtett dolgok. Ismeritek a gazdag ifjúnak a történetét. Ő az, aki odafut Jézus Krisztusnak a lábához, és amikor odaborul, megkérdezi, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És tudjuk róla, hogy Ő nem egy gonosz álnok ember. Előkelő, aki maga is megmondja az Úrnak, hogy a parancsolatokat megtartottam ifjúságomtól fogva. És Jézus, amikor megkedveli őt, amikor ránéz, mégis többet lát annál, mint ami a szeme előtt van. Amit mi látnánk, hogy ez egy tiszteletre méltó, előkelő ember, aki minden jóra és szépre érdemes. Jézus Krisztus belelát, látja azt, hogy hol van a gond, hogy mi a probléma, és éppen azért mondja azt neki, ami számára a legfontosabb. És íme milyen rossz azt látni, és milyen keserűség azt látni, hogy az az ember, akit az emberi mérték szerint, a külső alapján ítélve, cselekedetei szavai alapján ítélve, azt mondanánk, hogy igaz ember, Isten színe előtt mégsem találtatik annak. Mert a kulcsfontosságú dolgot nem cselekszi meg. Egy dolog van, ami az ő szívéből egyértelműen hiányzik, ez pedig az Istennek való engedelmesség. Az a készség, hogy Isten akaratát maradéktalanul betöltsem, megcselekedjem. Ez nincs sem annak az ifjúnak, sem pedig Eliábnak a szívébe. És Isten tudja ezt már akkor, amikor Sámuelnek azt mondja, nem őt választottam. Ő nem kész az engedelmességre. Nem lehet az én felkentem. E történet másik olyan szereplője, aki egyértelműen a testi látás szerint ítél, és cselekszik, igyekszik a háttérből rendezni a dolgokat. Ez a családfő, az, aki a betlehemi házában, ezen az áldozati lakomán vendégül lát mindenkit, és akit úgy hívnak, hogy Isai. Ő az, aki hivatalos, az összes fiával együtt, arra az áldozati lakomára, amelyet Sámuel szerzett. De az apa, ahogyan az ige mondja, csak a 7 idősebbik fiát vitte magával. Arra a Dávidra, aki aztán Isten választottja lesz, ő még csak nem is gondol. Nem számít vele, még csak tekintetbe sem veszi. Ő azokat a fiait viszi magával, akik szóba jöhetnek jelöltként. És még ezek az áldozati lakomára készülnek, addig a legkisebb, akiről tudomást sem akarnak venni, akit jelentéktelennek tartanak, távol van, hogy őrizze anyáját. Hiszen ő még csak gyermek. És mégis, Istennek hála, ő lesz az első. A legkisebb, a jelentéktelennek tartott, akivel senki sem számolt, akit mellőznek. És ha gondolj bele, hogy milyen büszkeséggel mehetett oda Isai, 7 gyönyörű fiú, hát bizonyára közöttük lesz az Úrnak a választottja. És milyen szégyenivaló lehetett az, amikor egyenként odavezeti a fiait a legnagyobbtól kezdve, és Sámuel mindegyikre azt mondja, nem az Úr választottja ő sem. Ez sem és az sem, egyikük sem az. És aztán arra a kínos kérdésre is válaszolnia kell, hogy ugyan mondd meg, hogy itt van-e minden fiad. És akkor kell megmondani azt, hogy bizony nem. Testvérem, így lepleződik le mindig a mi okoskodásunk, a mi emberi tervezgetésünk és a mi számítgatásunk. És minden egyes ilyen alkalommal miénk az országnak pirulása. Ti magatok is jól tudjátok azt, hogy azokra a helyekre, amik olyan eldugottak, és a világtól távol vannak, mire azt mondják, hogy arra felé még a madár sem jár, azt szoktuk mondani, hogy Isten háta mögötti hely. Az igazság ezzel szemben azt, testvérem, hogy egyetlen emberi élet, egyetlen emberi cselekedet, szó vagy gondolat sincs, amely ne lenne állandóan Isten színe előtt. Hiszen ez a kép éppen azt sugallná, hogy vannak olyan dolgok, amelyekről talán még Isten is megfeledkezik. Pedig erről szó sincs. És nem csak, hogy az emberi tetteknek, szavaknak és a gondolatoknak tökéletes ismerője Isten, de ezek forrásának, kiinduló pontjának, a legmélyebb indítékainak is ismerője. Isten tökéletesen ismeri egyen-egyenként mindnyájunknak a szívét. A mi szívünk ő előtte nyitott könyv. Legrejtettebb gondolataink, legtitkoltabb vágyaink, szándékaink, indulataink és érzéseink is előtte vannak. És milyen szánalomra méltó azt látni, és azt tudni, hogy éppen mi vagyunk azok, akik sokszor túl akarunk gondolkodni ő rajta. Mi akarunk túl látni és túl gondolkodni ő rajta, akik még azt sem tudjuk megmondani, hogy az a személy, akivel éppen beszélünk, éppen mire gondol. hogy milyen indulatot táplál mifelénk, hogy mit érez irántunk. Mi akarunk Istennel szemben túl gondolkodni, akiknek semmi befolyása sincs a jövendőre nézve. Nem tudjuk, Isten miket készített el számunkra. És azt sem tudhatjuk, hogy annak a másiknak az életével Isten mit tervezett, mit készített elő az ő számára, és vagy éppen mit akar elvégeztetni ő általa. Hadd mondjam azt, hogy a jövő Dávid életében sem volt nyilvánvaló. És milyen szánalmas az az emberi okoskodás, amellyel igyekeznek őt eltántorítani majd később az ő céljától. Amikor ő az, aki odaérkezik a seregnek a táborába, nem azért, amit a bátyja mond, hogy ott leskelődjön, csatát lásson, hogy valami rosszban törje a fejét, hanem hogy valóban Isten lelkével feltöltekezve megszabadítsa a népét. És akkor jön ez a kicsin gyermek, a megvetett, a lenézett, akit számításba sem vettek, amikor a nagyok, az erősek megdermednek félelmükben, a szívük teljesen elalél, amikor kiáll az ellenségnek az a hatalmas harcosa, egy szavuk sincs, pláne nem tettük, hogy elnémítsák az ő gyalázkodását. És milyen szánalmas az emberi számítás és okoskodás, amikor a gyermek Dávidra rá akarják adni a mindenkinél magasabb, megtermett Saul királynak a páncélzatát. Ugye el tudod azt képzelni, hogy hogy nézhetett ki az a gyermek abban az öltözetben. Hát csak ennyi a különbség a test szerinti látás és a lélek szerinti látás között. És azt kell, hogy mondjam, hogy Isten azt keresi mindig, aki a földi szempontok szerint nem számít a számításba vehetők közé. Dávidért is érte küldetnek. Hirtelen ő maga is hivatalos lesz, megtiszteltetés éri, és milyen érdekes, hogy az elhívás a juhok között, a nyáj mellett, a lehető leghétköznapig foglalatosság között éri. Van valami különös abban, hogy Isten az ő embereit mindig ilyen élethelyzetekben ragadja meg. És hadd mondjam azt, hogy éppen az lenne a természet ellenes, hogyha örbetett kézzel várnánk azt, hogy Isten elhívjon és megszólítson. Tele van az Ószövetség ilyen személyekkel. Mózes is apósa nyáját legelteti akkor, amikor feltűnik neki az égő csipkebokor, amivel odavonza Isten. Ott van a későbbi bíra Gedeon, aki elbújva az ellenség elől a présházban csépi a gabonát, amikor eljön hozzá Isten angyala. Ott van Elizeus, Ilés prófétának az utódja, aki éppen szánt az eke mellett van, amikor elhivatik. De gondoljatok csak a 12-re, Péterre vagy Zebedeus fiaira, akiket a hétköznapi foglalatossága, halászat közepette állít meg, szólít meg és hív el követésre az Úr Jézus Krisztus. Vagy, amin sokan meg is botránkoztak a korabeliek közül, hogy egy lenézett, megvetett a rómaiakkal együttműködő vámszedőt, Lévit is elhív az övéi közé. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan az, hogy miért olyan kegyelmes Isten, hogy az emberi számítás szerint lenézetteket, kiközösítetteket, vagy a perifériára szorítottakat választja ki magának. Miért van az, hogy az Úr Jézus Krisztus a bűnösöket, a menthetetleneket igyekezett megkeresni, megtalálni és megmenteni. Megmagyarázhatatlan, ahogyan az emberi külső szerint, a látszat szerint, akkor kegyesei voltak éppen azok, akik az első sorban mennek mi tanításunk, illetve az Úr Jézus Krisztus szava szerint az ítéletre. Úgy veszi hírül Dávid az ő hívását, hogy éppen pásztorkodik. És megy oda a híres nagytekintélyű idegen a próféta színe elé, apjának és testvéreinek a színe előtt, és milyen jó azt látni, hogy semmi sem történhetik addig, amíg meg nem érkezik ő. Azt mondja Sámuel, hogy addig még le sem ülünk, amíg ő meg nem érkezik. Hiszen ő az egyetlen, aki számít, aki miatt ez az egész történik, akire várunk, aki egyedül és igazán fontos. Hadd mondjam azt testvéreim, hogy Isten a veséknek, szíveknek vizsgálója ma is keresi az ilyen szíveket. És talán éppen azért tart még a kegyelmi idő, mert még nem talált meg mindenkit, akit az övéi között akar tudni. Isten ma is keresi az engedelmes szíveket. Keresi azokat, akik még hiányoznak a királyi vendégségből, a lakomáról. Dávid a sietségtől kipirultan érkezik, és ott, ahol a prófétai szemek már tévedtek, ott Isten egy szempillantás alatt jelzi azt, hogy íme ő az. Ő az én szívemnek kedves, ő az én választottam, ő lesz az én felkentem, Sámuel, menj és kent fel őt. És figyeljünk arra, hogy mi minden történik, ami az emberi szemek elől el van rejtve. De ami igazán döntő és igazán fontos a felkenetés által. Dávid a testvérei között lesz felkenve királyá. És tudjuk az igéből, hogy még közöttük is marad egy ideig, noha már magán viseli a királyi méltóságnak a kenetét, ha láthatatlanul is. Tudjuk, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus sem azt kérte a mennyei atyától, hogy az övéit vegye ki a sokszor ellenséges világból. Arra kérte, hogy tartsa meg őket abban. Isten nem azt várja tőlünk, az övéitől, hogy félrevonultan, a mi kiválasztottságunk tudatában szemlélődjünk ebben a világban, hanem azt várja, hogy a mi életünkön és bizonyságtételünkön keresztül legyen nyilvánvalóvá Istennek a hatalmas ereje ebben a világban. Ő éppen azt akarja, hogy akár épp a testvérek, sokszor épp a gonoszt tervező testvérek közepette is maradjon ott az ember, és tegyen nyilvánvalóvá egy gonosz, istentelen és elfajzott világban, hogy kicsoda az ő Istene. És Dávid lelkileg lesz királyá, és nem testileg, ahogyan Saul lett azzá. Dávid továbbra is őrizte atyának a nyáját, továbbra is apja rendelkezett az ő életével. És ismét mondom, noha már a fején van a királyságot jelentő áldás, a felkenő olaj, ő továbbra is egyszerű pásztorként tud szolgálni. Tudjátok, hogy a felkenetés egy mérhetetlen áldást szimbolizált. Az, hogy az a drága olaj, ami ma talán a legdrágább kozmetikumokhoz mérhető értékét tekintve, ahogyan ráöntötték a felkenést végzésekor a szaruból, és ahogyan a szétfolyt a felkent embernek a haján, az arcán, az egész fején, ez azt jelentette, hogy olyan bőséggel, ilyen túláradó, pazarló bőséggel áldjon meg téged az Úr. Jártodban, keltedben, minden cselekedetedben. És Dávid már magán viseli ezt a láthatatlan jelet, és mégis tud hátra maradni és szolgálni. Testvérem, ez a te sorsod is, mint Isten választottjának. Te rajtad is van egy ilyen jel, amely megkülönböztet, de ami a testi szem, testi látás szerint szintén láthatatlan. Vajon te méltó vagy erre? Mert bár nekünk is ugyanazok a küzdelmeink, mi is ugyanazok alatt a törvények alatt élünk, minket is épp úgy emész gond és betegség. Mégis Isten fiaihoz, a mi kiválasztottságunkhoz méltó módon kell élnünk ebben a világban. És azzal a hittel és reménységgel, hogy sok-sok fájdalom és küzdelem árán megyünk be az Isten országába. De bemegyünk, mert hű és igaz, aki megígérte ezt nekünk. És egy nagyon fontos és hangsúlyos üzenet végül, az igehirdetés végén, ami a szem, az emberi látás szintjén szintén láthatatlan. Azt mondja az ige, az Ószövetségben szinte egyedülálló módon, hogy amikor felkente Sámuel Dávidot, akkor az Úr lelke szárt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Isten lelke tartósan addig nem nyugodott meg egyeseken. Egy-egy nagy cselekedetnek a véghez vitelére meg-megragadott Isten embereket. De a lelke nem töltötte be őket. Nem alakította át a belsőjüket, nem lett úrrá az életükön. Dávid az, aki ahhoz mérhető csak, ami pünkösd után történt, hogy Isten az övéinek az egész életét kitölti az ő szent lelkének az ajándékaival. Testvérem, te hadd kérjelek arra, ne nyugodj meg addig, amíg nem vagy teljesen bizonyos afelől, hogy te is ebben a helyzetben vagy, amíg nincsen efelől bizonyosságod. Ne nyugtasd magad addig, amíg nem lesz számodra is nyilvánvalóvá, hogy Isten az, aki a te életedben ott van, és aki téged kiválasztott. Nem egyszerű feladatok véghez vitelére, az nem jelent semmit, hanem az üdvösségre. mert ez a döntő. Hogy Isten a te szívedet megvizsgálva, ami előtte van, hogyan dönt felőled? Vajon méltónak tart-e arra, hogy téged az övéi közé sorolja? A szemnek egy sor láthatatlan dolog az, amiről ma szó volt. Elpecsételés, elhívás, a Szentlélekkel való betöltés. Mindezek a szem, a külső, a felszín, a látszat számára semmit sem jelentenek. És vajon fontosak? Isten igéje szerint csak ezek a dolgok a fontosak. Semmi más nem múlik rajta, csak a te üdvösséged, testvér. Könyörögjünk azért az Isten szent lelkének, hogy mi magunk is lehessünk az ő választottai, az ő szíve szerint valók, és a szívünk szerint engedelmesek, az ő gyermekei, az ő megajándékozottjai. Ámen. Válaszoljunk az ige megszólító üzenetére a köszönjük néked a te igédnek tanítását. Köszönjük azt, hogy megérthettük annak üzenetét. És köszönjük, hogy elménkbe idézed időről időre azt, hogy bizony a te gondolataid, nem a mi gondolataink. Köszönjük néked azt, hogy felragyoghatott előttünk az ige világossága, hogy megismerhettük azt, hogy mi a te szándékod és akaratod. Urunk, köszönjük néked azt, hogy te a láthatatlan és addig elrejtőző Isten, éppen abban a történetben szereplő Betlehemben testé lettél. Eljöttél ebbe a világba, hogy nyilvánvalóvá tedd, hogy mit cselekszel az emberért, hogy ki vagy te, és hogy mennyire szereted a te bűnös ember gyermekeidet. Köszönjük néked azt, Urunk, hogy kegyelmesen aláhajoltál a földi, bűnös, sötét világba. Urunk, köszönjük, hogy segítettél hitetlenségünkön. Köszönjük, hogy így akarsz bennünket hitre juttatni, meggyőzni. És hadd kérjük, Urunk, a te szent lelkednek az áldó jelenlétét a mi életünkben. Urunk, oly sokszor mondjuk el úrvacsora vételekor a Dávid imádságot, hogy tiszta szívet teremts bennem, én Istenem. Te látod azt, Urunk, hogy még annak a szíve is, akit te engedelmesnek láttál, tud elhajolni, tud a te utaidról lelépni, bűncselekedni. És különösképpen hadd szóljunk mi magunk is, mint a te ígéreteidet bírók, hogy újítsd meg a mi szívünket. Tégy bennünket újjá, tisztíts meg, és alakíts úgy, ahogyan te jónak látsz. Urunk, a te szent lelkednek az ajándékait és áldásait kérjük, egyen-egyenként a magunk és szeretteink életében. Urunk, könyörülj rajtunk szent fiadért, Jézus Krisztusért. Végezetül azért megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három. E három közül pedig legnagyobb a szeretet. Amen.